Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Változik az ÁFA bevallás holnaptól. A vállalkozásokat segítő új oszlopok kitöltése önkéntes, de megéri, mert így akár az ellenőrzés vagy az adategyeztetési eljárás is elkerülhető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatalma az MTI-vel. A közlemény szerint az ÁFA bevallás összesítő jelentésében a ténylegesen levonásba helyezett adóösszegek július 31-től elkülönítve tüntethetők fel, az új oszlopokban külön megadható az 5-18, valamint 27%-os adómérték, illetve az arányosítással érintett adóösszeg is. A 2565 ÁFA bevallás, 2565 M02-es és a 2565 M02K lapjain minden olyan befogadott egyenes adózás alá tartozó számláról adatot kell szolgáltatni a NAV-hoz, amely alapján a bevallást benyújtó, vagyis a terméket beszerző szolgáltatást igénybe vevő ÁFA-t von le, írták. Ha az adott számlát a számla kibocsátó utóbb módosítja vagy érvényteleníti, a számla befogadónak ezt is jeleznie kell bevallásában, fűzték hozzá. Magyarország a magyar határőrizetén túlmutatóan is mindent megtesz az európai biztonság az európai emberek biztonságának garantálásáért, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna ma reggel című műsorában. Bakondi György hozzátette, azon túl, hogy az ország a szerb határőrizetében a magyar emberek biztonságát szolgáló rendészeti intézkedéseket tesz, hosszú ideje küld az Észak-Macedón szerb határra a magyar rendőri erőket. Elmondta, Magyarország az elmúlt hónapokban az osztrák rendőrséggel közösen a bolgár-török határa is rendőri erőket vezényelt. Kiemelte, a magyar-szerb határon az illegális bevándorlók számát tekintve növekedés tapasztalható, míg a tavalyi év ugyanezen időszakában január és július között 2500 határsértőt fogtak el ott, az idén már 8200-at. A vízi migrációs útvonalakon a Líbiából, Afrika mélységeiből érkező illegális bevándorlók száma is megnövekedett. Ebben a hónapban több mint 2000-en érkeztek az olasz parti őrséget elkerülve közvetlenül görög szigetekre, jegyezte meg. Az ukrán-magyar határszakaszon 6486-an léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányságban az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 41 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzésé. Ért, áll a közleményben. Nagy-Britannia szeptemberben elismeri a palesztin államot, ha Izrael addig nem egyezik bele a gázai tűzszünetbe és nem teljesít több más feltételt, jelentette be tegnap a brit miniszterelnök. A Downing Street-en tartott rendkívüli sajtóértekezleten a munkáspárti kormányfő közölte, London az ENSZ közgyűlésének szeptemberi ülésszaka előtt hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot. Ha az izraeli kormány addig nem hirdett tűzszünetet a gázai övezetben, nem tesz érdemi lépéseket a Gázában kialakult rettenetes állapotok megszüntetésére, nem teszi egyértelművé, hogy tartózkodik ciszjordániai területen, annektálásától, és nem kötelezi el magát egy olyan hosszú távú békefolyamat mellett, amely elvezet a két állami megoldáshoz. A feltételezések szerint eltéveszthette kiszemelt áldozatait a New York-i felhőkarcolóban 4 embert meggyilkoló férfi, miután a lift, amelyet használt, nem arra az emeletre vitte, ahová menni akart, közölte tegnap Eric Adams, a Metropolis polgármestere. A városvezető egy interjúban a tragédia részleteiről azt mondta, a gép karabéllyal felfegyverkezett, Shin Tamura, a jelek szerint a Nemzeti Futballliga, a professzionális amerikai futballszövetség központi irodájának alkalmazottait akarta megtámadni, de a 44 emeletes irodaházban működő két lift közül nem a megfelelőt választotta. Az eddigi vizsgálat szerint a 27 éves férfi a Nevada állambeli Las Vegasból autóval utazott New Yorkba, hogy elkövesse kitervelt támadását. A városvezető azt is bejelentette, hogy a halálos áldozatok köztük egy rendőrtiszt emlékére minden városi hivatalon félárbocra eresztik az ászlókat. Végül az időjárásról. Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, délután elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé mérsékelt, néhol élénk lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány Nesseremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sósütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de hogyan szívesen fogyasztanak sósüteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet, azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édessütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. De viszont, ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél éves sem volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor vártak az állomásnál, megállt, és nagyi pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsa, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam. hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy ennélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele. Ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van a helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy tepsivel.
Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi. Vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről, egy cukrászdába vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vaj kell hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túrom volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem. Hát mondhatom, hogy vert a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, ilyen közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle, tehát szükséges hozzá 25 dek a túró, 25 dek a vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 dek a liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél dek a só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy, és amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, hogy sem sütőpot, sem élesztőt, mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebben morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovászt készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? Nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egyenként a készpogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy a reszelt sajtba, és ettől így ráragadt az aljára, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám, ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom milyen extrának mondtam már, rendkívüli finom, tényleg, majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én 1 kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 dek a margarin, 10 dek a zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 dek a élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk bele, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott tevőkanál só, 2 tevőkanál porcukor, és 6-8 darab kockasajt. 20 deka trapista sajt, vagy szezámog a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglangyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk, belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kockasajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a 3 darab tojást és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és 3-szor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Na most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát azt mondja, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De aztán elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinált. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, ahányszor ezt csinálom, hogy milyen itt igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt 3-szor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a 3-szori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 0,5 centiméterenként nézet alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk a hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy egy óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrénybe, meg mély hűtőbe, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy ici, hát főleg ha fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye, ha kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságban halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 deka liszt, 15 deka margarin, egy tojás, 2 deci tejföl, 2 deka megfuttatott élesztővel, egy evőkanál porcukor és egy kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsa szaggatóval, megkenjük tojássárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit, a tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztető a hozzávalókat elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 deka sima liszt, ehhez vajat használok, 25 deka vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 deka élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtja, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, amíg szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsa szaggatóval szoktam, kisebbel, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fogyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók. Nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, 1 csapott evőkanál só, 1 kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, és akkor hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítéseni, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvett tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ezt főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom, finom fogása, érdemes ezt is elkészíteni. És akkor jön a sajtos rúd.
A másik nagy kedvenc.
Igen, ezt stanglinak is hívjuk. Hát most ez lett a sláger nálunk, ez pedig a könyvtáros Erzsikétől kaptam ezt a receptet. És ehhez a hozzávalók, tehát ez még árban sem olyan elképesztő, mert körülbelül 1000 forint. Egy 1/2 kiló liszt, mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 dek a margarin, 2 tojás sárgája, 2 deka élesztő, 1 kis doboz tejföl, 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, 1 csapott evőkanál só és 1 egész tojás keletetejére. Tehát a lisztben elmosoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és abba belemorzsolom az élesztőt, és teszek hozzá a cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom, elmorzsolom benne, belerakom a tojás sárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfuttatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ezt a élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejemetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni egy kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy mert ez én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor ketté veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad egy-kettő olyan, ami nem formás, azt, hogy én meg, azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár 1,5 hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, romlós, ropogós, ezt nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam Tiszapüspökibe való, de nem jut eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell begyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 deka liszt kell hozzá, 25 deka margarin, 8 deka sajt, egy evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanolyan attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós, ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással, és akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. Sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha ha megégett volna a teteje, pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirke néni mondott. Hát a stanglikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat, hát ez is alapanyagban 60 deka liszt, 40 deka margarin, 2 deka só, 20 deka reszelt sajt, itt 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos stanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa perui fiatalokkal találkozott. A szent év ne csak fotók és emlékek sora legyen, osszátok meg az örömöt. Corpus Christi, magyarok az esőerdő mélyén. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségeknél tett látogatásáról. Harmadik, befejező rész. Leó pápa a perui fiatalokhoz. A szent év ne csak fotók és emlékek sora legyen, osszátok meg az örömöt. 14. Leó fogadta az ifjúság jubileumán résztvevő fiatalok küldöttségét, akik arról a földről érkeztek, ahol misszionáriusként szolgált. Ezekben a napokban gyönyörű élményekben lesz részetek, amelyek által Isten népének, az egyetemes egyház részének érezhetitek magatokat, amely magában foglalja és átöleli az egész földet, fai, nyelvi vagy nemzeti megkülönböztetés nélkül. Ne hagyjátok, hogy a Szent Év csak egy emlék maradjon gyönyörű fényképeken, hanem hazatérve árasszátok el hazátokat az evangélium örömével és erejével. Ezt a feladatot bízta 14. Leó pápa egy csoport fiatalra, akik Peruból érkeztek Rómába, hogy részt vegyenek az ifjúsági jubileumon, amely július 28-án hétfőn kezdődött, és vasárnapig augusztus 3-áig tart. A pápa hétfőn délelőtt Peru nemzeti ünnepén a Kelemen teremben fogadta a küldöttséget arról a vidékről, ahol több mint 20 évig misszionáriusként szolgált. Ezeknek a fiataloknak az arcára nézve érzelmek és emlékek ébredtek benne.
Queridos jóvenes, les doy la bienvenida a esta casa de Pedro.
Üdvözöllek benneteket Péter házában, ahová a remény zarándokaiként érkeztek. Mindannyian a remény zarándokai vagytok, és azért jöttetek, hogy több ezer másik fiatallal találkozzatok, és együtt ünnepeljétek a Szent Évet, mondta 14. Leó pápa köszöntőjében. Ahogy rátok nézek, a családotokra és a plébániai közösségeitekben élő számos emberre is gondolok, akik nagy áldozattal és erőfeszítéssel minden bizonnyal segítettek nektek, hogy ez a régóta várt út lehetővé váljon.
El evangelio de la misa de hoy nos ilumina de modo especial.
A pápa a napi szentmise evangéliumát idézte beszédében, a mustármag és a kovász két példázatával. Két szinte jelentéktelen elemről van szó, de az élet erejével, amelyet magukban hordoznak, átalakulhatnak, növekedhetnek és betölthetik azt a célt, amelyre teremtették őket, hangsúlyozta Leó pápa. Mi is kicsik vagyunk, de nem vagyunk egyedül. Az Úr azt akarta, hogy egy nagy család, az egyház részei legyünk, mutatott rá a Szent Atya. Az ifjúsági jubileum ezen örömteli napjaiban mindannyian átélhetitek azt a gyönyörű élményt, hogy Isten népének, az egyetemes egyháznak a részesei vagytok, amely magában foglalja és átöleli az egész földet, faji, nyelvi vagy nemzeti megkülönböztetés nélkül, amely terjed, mint a mustárcserje, és erjed, mint a kovász. Leó pápa ezért azt javasolta a perui fiataloknak, hogy őrizzék meg szívükben mindazt, amit ezekben a napokban tapasztalnak, és ne tartsák meg pusztán maguknak.
Ez muy importante, lo que van a experimentar aquí, que no sea solo para uno mismo.
Ez nagyon fontos. Amit itt megtapasztaltok, az nem csak a tiétek. Meg kell tanulnunk megosztani. Kérlek benneteket, ne hagyjátok, hogy mindez csak emlék maradjon, csak gyönyörű fotók, csak valami a múltból. Amikor visszatértek Peruba, azt szeretném, ha elárasztanátok azt a földet az evangélium örömével és erejével, Jézus Krisztus jó hírével. Mindenki, akivel találkoztok, lássa bennetek Krisztus arcát, aki szeret és önmagát adja, aki továbbra is jelen van minden megkeresztelt emberben. Ezért szeressetek és szolgáljatok szabadon, a mindennapi életben, a kis és rejtett dolgokban, mert megtapasztaltátok annak a szeretetnek az örömét, aki előbb szeretett benneteket, és azt, hogy mindent ingyen kaptatok az Atya Istentől, kérte Leó pápa. A Szent Atya a fiatalokat az ezekben a napokban használt hátizsákjaikra is emlékeztette, amelyek csak a legszükségesebbeket tartalmazzák. Ezek a mochilas, a hátizsákok, a pápa által ma rátok bízott küldetés jelei. Legyetek misszionáriusok, bárhová is mentek, legyetek átláthatóak az Úr jelenlétével, amilyenek a mi drága perui szentjeink is voltak. Tudjátok, hogy Ferenc pápa mindig is a szentek földjeként beszélt Peruról. Oly sok szentje van, nem csak a múltból, hanem a jelenből és a holnapból is, zárta beszédét a fiatal peruiak küldöttségéhez 14. Leó pápa.
Corpus Christi, magyarok az esőerdő mélyén. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségeknél tett látogatásáról. Harmadik, befejező rész.
Argentína északi részén, a Paraná felső folyásában, a folyópartól néhány kilométerre az esőerdőben húzódik egy közel 5000 lakosú kisváros, Corpus Christi. Az ember óvatatlanul is felkapja a fejét a település kifejezetten katolikus neve hallatán, ahogy a bennfoglaló argentin tartomány neve is árulkodó, Misiones. Ez arról tanúskodik, hogy ezen a vidéken, a mai Paraguay, Brazília és Argentina területén jezsuita missziók voltak, amelyek az itt lakó Guarani indiánok érdekében jöttek létre. Loyolai Szent Ignác rendje, a jezsuiták a 17. század elején egy különleges dologba, egy szent kísérletbe kezdtek a Guaranik között. Nem halat, hanem hálót adtak az őslakosoknak. A kereszténység átadása mellett letelepítették, önkormányzattal rendelkező városokba, a redukciókba szervezték, egyben önállóságra tanították őket, és a fejlődés lehetőségét kínálták nekik. A spanyol konkvizdátorok ezzel szemben az őslakosokban inkább az olcsó munkaerőt, a termelést is folytató redukciókban pedig konkurenciát láttak. A jezsuiták ugyanis tanárokat, zenészeket, illetve különböző szakembereket képeztek itt, köztük asztalosokat, műtárgy és hangszerkészítőket, építőipari, illetve könnyűfém megmunkáló szakembereket. Az esőerdőben megmunkálható fa szinte korlátlanul állt rendelkezésre, a vasat pedig a helyben található, nagy vastartalmú kövekből vonták ki kemény munkával. A hódítók és a 30 redukció közti feszültség oda vezetett, hogy végül 1768-ban ezeket a közösségeket, ahol összesen úgy 700 ezer guaranit kereszteltek meg jó másfél évszázad alatt, a jezsuitáknak fel kellett számolniuk. A Misszió című 1986-os film Robert De Niro és Jeremy Irons főszereplésével erről a drámáról szól. Ezen 30 redukció egyike volt Corpus Christi, amely nevét Krisztus testéről, azaz Úrnapja ünnepéről kapta. A közösséget 1622-ben alapították. A különböző betegségek terjedése miatt háromszor kellett költözniük, míg 1701-ben meg nem találták a negyedik, immár végleges helyüket a mai Corpus Christi városa helyén, amely stratégiai szempontból is kiemelkedő helyen állt. A magaslatról be lehetett látni a 3 kilométerre húzódó Paraná folyó forgalmát, illetve erre vezetett több fontos út is. Innen ellenőrizni lehetett a Brazília felől beszivárgó rabszolgakereskedők mozgását is, akik ugyancsak veszélyt jelentettek a guaranik számára. A többi redukcióhoz hasonlóan Corpus Christit is fel kellett adni 1768-ban. A település valahogyan mégis túlélte a háborúkat és viszontagságokat. A 19. század végén pedig Európából telepesek érkeztek ide. A város rövid ideig az újonnan megalakult Misiones tartomány kijelölt székhelye is volt. A helyi emlékezet szerint úgy 100 évvel ezelőtt még álltak az egykori jezsuita misszió falai is, meg volt sok tetőcserép is, de az akkori vezetés szemében ezek nem jelentettek megőrzendő értéket, ezért eladták azokat építőanyagnak. Az argentin kormány csak 1943-ban döbbent rá a redukciók romjainak kulturális és történelmi értékére. Corpus Christi romjait időközben visszafoglalta az esőerdő, de jelenlegi állapotában az utóbbi évtizedekben gondosan óvják azt, ami megmaradt. Néhány éve sikerült a megmunkált kövekből valamennyit visszavásárolni a kisváros múzeuma számára. A településnek 24 éven keresztül volt polgármestere Ignacio Német, aki büszkén, argentin-spanyol nyelven meséli, hogy az első itt otthonra lelt magyar bevándorló éppen 115 évvel ezelőtt, 1910-ben érkezett ide Tóth János személyében. Őt mások követték, köztük a volt polgármester ősei. A betelepülők mindegyike kapott 100-100 hektár esőerdőt, amelyet azonban mindenkinek magának kellett művelhetővé tennie. Ez nem csak azért nehéz feladat, mert a növényzet nagyon sűrű, hanem azért is, mert művelés hiánya a természet itt nagyon gyorsan visszaveszi azt, amit elvettek tőle. A tartomány a híres argentin teaféleség, a Yerba Mate ősi termőhelye, ezért az idejövők ezzel kezdtek foglalkozni. A Mate, Maté, fájának levele ma is nagyon értékes, országszerte az argentinok kedvenc itala. Ferenc pápa is szívesen fogyasztotta. Értékét jól mutatja, hogy a guaránik között fizetőeszköznek számított egy időben. Banga Béla jezsuita, a két világháború közt járt Dél-Amerikában, és a Corpusban élő katolikus magyarokat is felkereste. Az 1934. június végi találkozásról így számolt be missziós naplójában. A kicsi magyar egyházközség harangszóval fogadja a hazai földről érkezett igehirdetőket, hiszen, mondja Tóth János bácsi, s majd a könnyebb budjan ki a szeméből, amióta itt élünk Corpuson, sohasem mertük még álmodni se, hogy egyszer magyar lelkész szentbeszédjét hallhatjuk, és egészen bizonyos, hogy koporsunk zártáig nem lesz abban többet részünk. A templom bejárata föl van díszítve, ékes betűkkel ragyog felénk pálmaágak s virágfűzérek közt az Isten hozta felírás, az argentínai, a magyar és a pápai zászló. Elől állnak a fejruhás lányok, aztán az asszonyok, férfiak, csupa tagba szakadt, derék, sorsverte magyar. Mindenfelől Isten hozta, és dicsértessék hangzik felénk. Többükről utca van elnevezve, így az említett Tóth Jánosról is, akinek történetét Banga a könyvében később részletesen hozza. Bársonyos községben született, az akkori Veszprém vármegyében, és 1891-ben 18 évesen indult el a szüleivel együtt Amerikába. Későbbi feleségét, aki a közeli lovászpatonáról származott, az úton ismerte meg. Először Brazíliában töltöttek 5 évet, onnan kerültek Argentínába, ahol megjárták többek között Buenos Aires-t és Patagóniát is, mielőtt a család Corpusban végleges otthonra lehet volna. Ekkor már 4 gyermekük volt, és velük jött János öccse, Nándor is, aki azonban az odaúton megfázott, és megérkezésük után nem sokkal meghalt. A település a kihalás szélén volt. Ahogy maga Tóth János mesélte Banga Páternek, Corpusban csak 2 magyar család volt mielőttünk, meg 2 lengyel és 1 horvát. Azok is elmentek. Mire mi kijöttünk, már csak 3 lakosa volt Corpusnak. Ma, 1934-ben, van 2000-en fölül. A város újratelepítésében tehát fontos szerepet játszottak az akkor érkezett magyarok. Sokak emlékezetében éppen ezért Corpus, mint magyarok által újraalapított város él. Maga Tóth János szorgalmával a felélet városka egyik legtehetősebb polgárává lett, neki volt a legnagyobb teaültetvénye, és ő vezette a templom építési mozgalmat is. A helyi emlékezet szerint a településen egy akkor és ma is ritkaságnak számító emeletes házat emeltetett a tartományi kormányzó számára, mivel a helyiek azt szerették volna elérni, hogy a kisváros újra missziónész székhelye legyen. Ez a ház még ma is áll. A régi temetőben, amely a jezsuita misszió egykori főterén van, sétálva nem csak az egykori magyar bevándorlók és leszármazottaik nevei tűnnek fel, hanem a helyiek történetét jól ismerő volt polgármesternek köszönhetően további magyar sorsok is körvonalazódnak. Sajátos história német idáé, aki egy Dél-Amerikába tartó francia bevándorlóhajó fedélzetén látta meg a napvilágot 1910. január 19-én. Bőven elmúlt már 40 éves, mire megkapta első személyi okmányait Juan Domingo Perón első elnöksége idején, annak feleségének, Evitának köszönhetően. Megkapó történet László Istváné és feleségéé. László István az első betelepülők közt volt, gyermekkori játszópajtása, német Rozália azonban Magyarországon maradt. Levélben tartották a kapcsolatot, végül Rozália követte István Corpus Christibe, ahol összeházasodtak, gyermekeik születtek, most pedig egymás mellett nyugszanak a település temetőjében. A második világháborút követően valamelyest elfelejtődött, hogy itt is élnek magyarok. A tartomány legfontosabb főútját végül nem Korpuszon, hanem néhány kilométerrel arrébb egy másik településen vezették keresztül. A felejtésben ezentúl bizonyosan az is közrejátszott, hogy a kisváros Argentína északi határához fekszik közel, ám a fővárostól, Buenos Airestől, amely a magyar katolikus misszió központja is, közúton több mint 1000 kilométerre található. A folyami út még ennél is sokkal hosszabb. Az utóbbi évtizedekben találtak rá a kutatók újra az itt élő magyar leszármazottakra. A most élő helyiek, a harmadik, negyedik, ötödik generáció tagjai, ők már nem beszélik a magyar nyelvet, de kulturális kötődésük a magyar állami figyelemnek is köszönhetően újra erősödik. A diaszporában élő közösségeket, így az Argentínában élő magyarságot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia évek óta segíti a külföldi magyar lelkipásztori szolgálaton keresztül. Az utóbbi években a Szent József Argentínai Civil Katolikus Egyesület szervezésében több magyar pap is eljutott Corpus Christibe. A helyi idősek otthonában, amelyet magyarok alapítottak, tavaly Sajgó Szabolcs jezsuita, idén jó magam, Tóth Tamás egyháztörténész mutatott be szentmisét és találkozott az ott élőkkel. Az egykori magyar betelepülők leszármazottai ma is ebben a tiszta, rendezett, tágas, esőerdővel körülvett kisvárosban élnek, és mindig nagyon örülnek a magyar látogatóknak, különösen a névrokonaiknak. Ignácio Németnek köszönhetően a magyar nemzeti színek néhány éve bekerültek a település zászlajába. A kisvárosban élő magyarok és utódaik ezzel a történelmi gesztussal szimbolikusan is Corpus Christi, azaz Krisztus teste tagjai lettek.
Tóth Tamás atya beszámolóját hallották az argentínai magyar közösségeknél tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokban néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
Tóth Árpád Isten oltó kése című költeményét Kézdi György színművész mondta el. Tóth Árpád költőműfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött. Gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon.
Verseit a Nyugat közölte. A lapnak 1908-tól munkatársa is lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrászapjának debreceni szabadságemlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagyújság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak. Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Ugyanebben az évben a Vörösmarty Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írt, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Uram, ha szívesen megosztom testvéreimmel a tőled kapott javakat, ha szolgálatkész vagyok, jóindulatú, hálás, udvarias és alázatos, mindenütt szétáraszthatom irgalmadat. Add meg tehát, hogy türelmesen el tudjam viselni testvéreim erkölcsi és fizikai gyöngeségeit. Sőt, a lehetőség határaim belül szolgálatommal segítségükre legyek, szavaim és jó tanácsaim által enyhülést szerezzek nekik. Adj nekem irgalmas szívet, hogy ne csak rokonaimmal és barátaimmal, vagy azokkal legyek nagyvonalú és nagylelkű, akik nekem jót tesznek, vagy akiktől valami jót várok, hanem mindenkivel. Mégpedig annyira, hogy szeretetedért senkitől, még ellenségeimtől sem tagadjam meg az anyagi vagy lelki segítség szeretetét. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!